Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Jazz.
Ötödik alkalommal rendezik meg az immár nemzetközi szinten is komoly elismerést szerzett Jazz Fest Budapestet, amely a kontinens egyik legerősebb műfaji programját vonultatja fel, mégpedig június 27-e és július 2-a között, főként a Városház Parkban, de több más ponton is Budapesten. A jubileumi Jazz Fest díszvendége Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazzművész érkezik. A műfaj legjobb hazai zenészei mellett pedig olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd. A 2026-os ünnepi Jazz Fest a műfaj két meghatározó zenésze, Miles Davis és John Coltrane előtt is tiszteleg, mindkettő idén lenne 100 éves. A hazai élvonal és a nemzetközi sztárok koncertjei után elindulnak az éjszakai koncertek, melyek a szervezők szándéka szerint önfeledt dzsemmelésben csúcsosodnak ki. A nyitó hétvégén pedig a hajnali napfelkelte koncert mellett lesznek gyerekprogramok is, így Mogyoró Kornél családi dobköre, valamint Dés András gyerekeknek szóló műsora szórakoztatja majd az ifjú rajongókat. A teljes felhozatalban képviselteti magát a hazai jazz élvonal számos előadója. Érkezik a magyar zenei élet egyik legsokoldalúbb, meghatározó zenésze, Borbély Mihály. Olá Kálmán junior szaxofonművész bemutatja első saját albumát, a King's Gambitet, amely saját kompozícióit és egyedi feldolgozásait tartalmazza. Jön továbbá a 30 éve alakult, kiváló hazai jazzistákból álló trio Midnight, valamint Orbai Lilla, a hazai jazz szintér, egyik legkarakteresebb és legsokoldalúbb fiatal alkotója. Szintén színpadra lép az egyik leghíresebb magyar jazzgitáros, Gyémánt Bálint fiatal zenészekkel megújított triója, illetve a magyar jazz élet meghatározó szaxofonosának kísérletező műhelye, a Bacsó Kristóf Triád. A közönség emellett találkozhat Varga Bendegúzzal is, aki tavasszal megjelenő lemezén a Seattle-i grunge rock mozgalom zenekarainak általa igen szeretett dalait a modern, mainstream jazz formanyelve szerint dolgozza fel. A többszörösen díjnyertes Nagy Emma Quintett a modern, kortárs jazz új generációját képviseli, és fellép a magyar jazz szintén új generációjának egyik izgalmas formációja, a Pék Lóránt Kvartett, valamint a fiatal zongorista zeneszerző vezette Olá Krisztián Kvartett is. Jazz Fest Budapest, tehát június 27-e és július 2-a között.
Opera.
Kis Kopélia címmel mutatja be a Magyar Állami Operaház balettiskolájaként működő Magyar Nemzeti Balettintézet új produkcióját március 14-én az Eiffel műhelyházban. A kisiskolásoknak szánt előadást Radina Dásze művészeti vezető állítja színpadra. Mihez kezdjen Svanilda az ifjú menyasszony, ha vőlegénye Ferenc más lány után néz, különösen, ha a gyönyörű riválisa valójában egy mechanikus baba. Ezt a kérdést járja körbe a Delibé zenéjére készült balettkomédia, a Kopélia, áll a mű ismertetőjében. A darab a Diótörőhöz hasonlóan Etia Hoffman egyik romantikus írását dolgozza fel, a vidám bájos szerelmi történet azonban ezúttal a Homokember című fantasztikus lélektani horrorból született, amelyből Offenbach Hoffman meséi című operájának Olimpia című epizódja is találkozik. A különböző életkorú gyerekek tudásuknak megfelelő egyedi koreográfiában mutatnak be klasszikus és modern balett számokat, de karakter és steptánc is szerepel az előadásban. A szólókat, duetteket, triókat és együtteseket a növendékek Rományi Nóra színpompás jelmezeiben adják elő, míg a tánc jeleneteket összefűző mesét Bátor Anna tolmácsolásában hallhatják az érdeklődők. A Kis Kopélia az idei évadban 6 alkalommal látható a március 14-i premier napján és március 24-én két ízben, majd március 22-én és 29-én matiné előadásokon tekinthető meg a Magyar Állami Operaház Eiffel műhelyházában.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
Ma este Lapozó című kortárs tánc előadását mutatja be a Nemzeti Táncszínházban a Pataki Klári Társulat. A koreográfussal, Pataki Klárival arról beszélgettem, mi inspirálta az előadás elkészítésére.
Itt a gondolati kiindulópont az volt, hogy a korunkat hihetetlenül uralja a vizualitás. Ugye a képiség betörése, tehát a bizonyos social media felületek kizárólag arra épülnek, hogy képeket közvetítenek, lásd Pinterest, lásd Instagram. Tehát, hogy annyira erősen jelen van a vizualitás, és a szövegszerűség szinte, de látjuk más média felületeken is, hogy háttérbe szorul, sokkal népszerűbb egy kép. Tulajdonképpen ezen kezdtünk el gondolkodni, hogy ez milyen érdekes, és hogy ennyire meghatározza a vizualitás a képességet, a mindennapjainkat, a társas kapcsolatunkat. Ezek a képek ugye hatnak ránk, befolyásolnak, manipulálnak. Megjelenik az AI, ami alapvetően az egész vizualitást egy új szintre emeli. Tehát ezek voltak a gondolati hátterek, és hogy ezek hogy hatnak ránk. Itt ugye kihat a narcisztikusságunkra is, tehát hogy mennyire változunk meg ezáltal. És akkor a gondolatiság ott zárul, hogy mindez egy ilyen vanitátum vanitás érzetét kelti, tehát egy ilyen nagy csendélet tablóként értelmezendő tulajdonképpen az egész darab. A lapozás olyan szempontból megvalósult, tehát lapozó, nagyon gyorsan és filmszerűen peregnek szerintem a jelenetek. Vizualitásban megpróbáljuk egy egyszerű eszközzel leképezni azt, hogy a vizualitás hogyan burjánzik túl az életünkbe, de hogy körülbelül ilyesmire lehet számítani.
És akkor a táncosok egyszerre jelenítik meg ezt a információ, kép, vizualitás dömpinget, és ezzel párhuzamosan az erre elképzelhető kvázi reakciókat, vagy ennek a hatásait?
Nehéz, mert ugye a tánc egy nagyon absztrakt dolog, tehát hogy amiket én olvasgattam, ilyen mindenféle eszmefuttatások, például olyat is olvastam, hogy ez a domináns vizualitás is tulajdonképpen hasonlít az ősidőkre, amikor tulajdonképpen csak képiség volt, tehát hogy ezzel is párhuzamba hozza. Ez nagyon nehéz konkrétan kifejezni, de itt ugye nincs történetmesélés, a tánc is maga nagyon absztrakt, ezek elég összetett gondolatok, de én mindig úgy arra törekszem, hogy a darab egészen fejezze ki. Ettől függetlenül bizonyos jelenetek szerintem nagyon sok ilyen konkrét asszociációt is elindítanak, tehát hogy most pár nézőnk volt már próbákon, és abszolút bekapcsolódott TikTok, Pinterest érzet, tehát hogy ez sikerül, vizualitással is játszunk azért némileg, de nyilván nem tudjuk felvenni a versenyt a mindenféle felület vizualitásával, tehát mégiscsak egy színpadon vagyunk, tehát viszonylag egyszerű eszközökkel, de hogy valahogy a helyzetek, a zene, a jelenetek, valahogy így azt hiszem, hogy összességében sikerült elkapni azt az érzetet, ami szerintem nagyon jellemző a korunkra, illetve én azt remélem, hogy sikerült kifejezni, hogy ez a nagyon túlburjánzott vizualitás sokszor egyfajta ürességet is rejt maga mögött. Tehát, hogy ugyanúgy, hogy a csendéletben is benne van már ugye a bomlás, de felső szép is virágzik, és gyönyörű, de már ott van az elhervadt virág, vagy úgy összességében fogja kifejezni ezt a témát, ami nagyon, mondom, nagyon összetett és bonyolult.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Most mutatunk egy kiváló helyet Pécsett a Mecsek szívében, ahol az aktív programoktól kezdve a gasztronómiai élvezeteken át, a lélegzetelállító panorámáig rengeteg mindent megtalálhat a látogató. Pécs számtalan értéke és kulturális öröksége mellett azzal is büszkélkedhet, hogy itt található az ország legmagasabb épülete. A 197 méter magas tévétorony 1973-ban épült, az 1970-es évektől pedig étterem is működött mellette. A hajdani étterem helyén megépült komplexum egy közösségi ötletbőrze során öltött alakot, amelynek keretében a helyiek megszavazhatták a számukra leginkább tetszetős épülettervet. Komplexum így nem csupán egy kirándulóhely Pécsett, hanem egy közösségi álom megvalósulása is egyben. Találunk itt izgalmas játszóteret, kávézót, lombkoronastéget, kiváló túraútvonalakat, no és lélegzetelállító panorámát a lábunk alatt elterülő tájra. A Mecsek szívében található helyszín elválaszthatatlan a természettől. A fák között magasodó tévétorony és a tőszomszédságában fekvő modern épületkomplexum igazi kincs az erdő mélyén. A különféle korosztályok számára ideális parkban csúszdák, kreatív játékelemek, mászókák és trambulin is található. A szabadtéri kondipark pedig modern eszközeivel kiválóan alkalmas különféle sporttevékenységekhez, mint például a street workout és a funkcionális edzés. A tér egyik legizgalmasabb és leglátványosabb eleme a 12 méteres magasságban, 30 méter hosszan a fák fülén nyúló lombkoronastég. A játszótér fölött húzódó épületelemről lenyűgöző panoráma nyílik Pécsre és a Hármas hegyre. Ám nem csak napközben érdemes csodájára járnunk a stégről nyúló kilátásnak, szemed gyönyörködtető innen nézve a napfelkelte, sötétedés után pedig impozáns látványt nyújt a kivilágított épületegyüttes, valamint a város fényei. Végül, de nem utolsó sorban, ha túrázásra vágynánk, a Misináról remek gyalogtúrák indulnak, amelyeket akár kisebb gyerekekkel vagy babahordozóval is bejárhatunk. Az egykori sípálya mentén lejtős ösvényeken érhető el a Kisrét, amely könnyen megközelíthető a családok számára és kiváló piknikezőhely. A Rotary tanösvény pedig a Misina tető körüli csodálatos körsétány, amelyről elérhetjük a környék kiemelt látványosságait, például a Kistubes és a Nagytubes kilátókat. Mecseki óriás, kisvasút és állatkert a közelben. A közelben található a nemrég felújított Pécsi Mese erdő, ahol egy 12 állomásos séta során ismerhetjük meg Dömör király meséit. A parkban fából faragott állatok, mesebeli kunyhók és tündéres szobrok övezik utunkat. Végül pedig még a mecseki óriás szájába is belemászhatnak a legbátrabbak, persze csak akkor, ha mernek. A meseerdő mellett találhatjuk a mecseki kisvasutat, amely 20 percenként indul a Dömör kaputól, és ugyanide tér vissza. Állati kalandokért pedig térjünk be a Pécsi Állatkert és Akvárium Terráriumba, ahol cápákkal és bengáli tigrisekkel is találkozhatunk.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Kurucvér, Pro Patria et Libertate. Hogyan váltak korábbi császárhű urak kuruc vezérekké? Miként szerveződött a parasztokból és egyszerű emberekből álló hadsereg? Hogyan kapcsolódtak hozzájuk tököli régi katonái? Milyen politikai játszmák, titkos tárgyalások mentek a háttérben? Lehetett-e védekezni az árulások és a bécsi intrikák ellen? A történelmi regények népszerű szerzője Benkő László a kuruckorba viszi az olvasókat, és ahogyan a többi könyvében ezúttal is kapunk a történelmi személyiségek mellé olyan szereplőket, akiknek sztoriában ott az érzelem, a szerelem, akár a plusz izgalom, hiszen egy krimiszerű szál is végighúzódik a regényen. Azt mondta Benkő László egy interjúban, hogy amikor egy újabb regény írásáról gondolkodik, akkor vagy a történelmi korra nagyon kíváncsi, vagy egy történelmi személy az, akit igazán meg akar mutatni. Innen indul a beszélgetésünk, hogy a kurucvér esetében mi volt a döntő.
Tekintettel arra, hogy Rákóczi Ferenc, második Rákóczi Ferenc, ugyebár ő amúgy is egy ikonikus személy. Nem akartam őról egy életregényt készíteni, mint mit tudom én, Nagy Lajosról, vagy Mátyás királyról, vagy Alkun Lászlóról, hanem én inkább a kort szerettem volna megjeleníteni, annál is inkább, mert az én tapasztalataim, mivel valamikor felnőtt oktatásban is dolgoztam, azok voltak, hogy az átlag emberek, az olvasók általában nagyon keveset tudnak erről. Annyira érdekes korszak volt, amikor nem lehetett tudni, hogy ki hova állt, miért állt, és miért nem, és miért állt vissza, hogy ez eléggé kibontást igényelt volna, és arra gondoltam, hogy ha magát a kort próbálom itt megjeleníteni ebbe a kötetbe, ami ugye nem lett egészen teljes, mert a Rákóczi Szabadságharc felénél befejeztem ezt a kötetet, és hogyha majd igény jelentkezik rá, akkor majd folytatni fogom. Arra gondoltam, hogy megjelenítem magát a kort, és megpróbálok választ adni az olvasóknak a miértekre.
Miért Versailles-ból, miért Franciaországból, miért egy orvos családjából indul ez a történet?
Ugye 1690-es évek végétől kezdődik a történet, és majd tart az 1705-ös év végéig, a hatos év elejéig. Abból kell kiindulni, hogy tulajdonképpen milyen történelmi és politikai helyzet is volt akkor Magyarországon és Közép-Európában, de egész Nyugat-Európában is. Ugye a törököknek az uralma, a 150 éves uralma Magyarországon megszűnt. És törököktől a magyar királyság, a magyar emberek végső soron megszabadultak. Ugyanakkor szerettek volna megszabadulni a másik függőségtől, amit a Habsburgok jelentettek számukra. És akkor itt jön képbe a nemzetközi politika. Ugye volt egy olyan helyzet, hogy Spanyolországban haldoklott a király, a Károly király. És a két nagy hatalmasság, az egyik ugyebár a Habsburg Leopold vagy Lipót császár, egyben magyar király is a maga fiát szerette volna egy szintén Károly nevűre spanyol trónon látni, valamint a napkirály 14. Lajos is szerette volna az unokáját, Anzsú Fülöp herceget látni a spanyol trónon. És már ők akkor készültek egy konfrontációja a franciák és a Habsburgok között, amikor még élt a Károly király, az idős Károly király, hogy egész biztos, hogyha ő meghal, abból valamilyen nemzetközi konfliktus keletkezik. Csak hogy ezt éppenséggel a francia udvar ezt tovább gombolította, és összekapcsolta azzal, hogy van itt egy Magyarország, ahol Magyarországnak a lakosságának jelentős része rendkívül megelégelte már a Habsburg uralmat, és hogyha esetleg ők létre tudnának hozni egy olyan helyzetet, hogy ez a magyar lakosság, akik hajlandóak fegyvert fogni, meg is szerveződnének ebben az ügyben, akkor ők már két embert tudnának az élükre állítani. Az első volt ugye Tököli, ők azt szerették volna. Nem az egész udvar, az egész francia udvar, kifejezetten a napkirály 14. Lajos. Ő Tökölinek a pártját fogta. És volt neki egy külügyminisztere, akit Barbezieux-nek hívtak, ő pedig második Rákóczi Ferencet tudta volna elképzelni a szabadságharc, a felkelésnek az élén. Tehát így kerül bele gyakorlatilag Versailles, mert ugye a francia udvar akkor már ott tevékenykedett, és ott ülésezett, és ott is éltek a francia uralkodók. De ugyanakkor Párizsban volt egy nagyon jó egyetem, világhírű egyetem, úgy hívták, hogy Párizsi Egyetem, és abból lett később a Sorbonne. És annak különböző oktatói voltak, különböző nemzetiségű művelt oktatói, professzorai voltak, és itt jött be az első fiktív személy a családjával együtt, ez a bizonyos Kismárki Tőzsér Bernát, magyar nemes, párizsi professzor.
Mit jelent a kurucvér? Hogyan lettek az emberek kurucá? Milyen módjai lehettek ennek?
Ugye onnan kellene igazság szerint kiindulni, hogy amikor Tököli Magyarországon harcolt és csapatokat vezetett, és azt hiszem beszélgettünk egyszer már róla, hogy ő ragyogó hadvezér volt, egy brilliáns hadvezér volt, és egy lényegesen gyengébb politikus, sajnos. A kettő találkozott volna, akkor biztos, hogy sokkal többre tudott volna Tököli is jutni. De egy biztos, hogy akik őnála harcoltak, ők már akkor kurucoknak gondolták és nevezték is magukat, ugye a krux, a keresztes szóból eredeztetve, és ezek az emberek akkor még természetesen éltek. Na most akkor, amikor a Tökölivel kapcsolatos a dolgok történtek, el kellett hagyni neki Magyarországot, és a törökökhöz kellett neki kimenni, engedték őt természetesen a Habsburgok, akkor ezek az emberek ugye nem mind követték őt, csak egy kis hányaduk, a többiek pedig vagy bujdosóknak álltak, vagy törvényen kívülieknek álltak, de rendelkezésre álltak még ebben a korban az ő régi harcostársai, sőt, mi több, még a tisztjei is. Aztán voltak olyan emberek, akik például a Rákóczi Ferencnek a jobbágyaiból kerültek ki, és kerültek viszonylag magas katonai beosztásba is. Ilyen volt például Esze Tamás, aki a Rákóczinak a tarpai jobbágya volt. És számtalan ilyen szemét találunk a kuruszszabadságharcban, akik vagy valamit értettek magához a harchoz, és ahhoz, hogy mit jelent egy reguláris haderőben szolgálni, de számtalan olyan találtunk, akik ezt nem tudták. És ő belőlük kellett Rákóczinak aztán 1702-ben-3-ban egy olyan ütőképes csapatot szervezni, akik már katonák módjára tudtak viselkedni, mert először nem ez volt. A másik oldala pedig, hogy lehet az, hogy aztán labancból kurucok lettek. Ez azért fordult elő így, mert a magyarországi nagyurak természetesen letették a királyra, a Habsburg Leopoldra, letették az esküt. Harcoltak a Habsburg Leopold oldalán, sőt, amikor a Tiszántúlon először megkezdődtek ezek a kuruc tevékenységek, például 1697-ben ugye a Tokaj-hegyaljai felkelés, amivel ugye azt szokás mondani, hogy körülbelül itt kezdődött Rákóczinak a színre lépése, ha bár ő akkor nagyon exkuzálta magát Bécsbe, hogy ő neki ehhez semmi köze, és őt ne fogják le ezért, és ne fogják perbe ezért. És akkor, amikor megkezdődtek ezek a felkelések, akkor nagyon sok magyarországi magyar nemes úr, aki bandériummal rendelkezett, vagy zászlóaljjal rendelkezett, azok segítséget nyújtottak ezeknek a lázadóknak a leverésében. Ezek a lázadók akkor megint vagy a Kárpátokba távoztak, vagy a partiumi részekbe távoztak, ahova el tudtak menekülni. Aztán később jöttek már olyanok, mint például a Károlyi Sándor, aki először a kurucfelkelők ellen harcolt, és utána nagyon hamar, mivel látta, hogy hogy működnek a Habsburgoknál a dolgok, átállt Rákóczi oldalára, de ennek volt egy mozgatórugója, mégpedig az, hogy ekkor már ugye a spanyol örökösödési háború, különösen az olasz hadszintéren vastagon zajlott. És ebben az esetben ugye legtöbbször a magyar katonákat vitték volna el Olaszországba harcolni, és ők meg erre nem voltak hajlandóak, és pontosan ezért emiatt lázadoztak. És ezt használta ki aztán Rákóczi, és a Rákóczinak a kisebb-nagyobb rendfokozatú és beosztású alvezérei, hogy ezeket a személyeket, ezeket a katonának, majdnem katonának vitt embereket összeszedték, és megpróbálták maguk oldalára állítani. Aztán később jöttek az utolsó fázisba, amikor komplett csapatok álltak át, magyar vezérrel természetesen, olyan, mint a Forgácsék, aztán az Eszterházy családnak is voltak tagjai, akik a bandériumaikkal egy az egybe átálltak Rákóczihoz, akiknek kiképzett haderő állt már a rendelkezésükre, és gyakorlatilag azt jelentette, hogy egyik napról a másikra bárhol fel tudták a Habsburg seregekkel venni a harcot. Sajnos ez oda vezetett, ugye, hogy a Habsburg seregekben még mindig harcoltak magyar alakulatok. És talán ennek is köszönhető volt az, hogy őket is aránylag hamar rá lehetett beszélni arra, hogy Rákóczi oldalára álljanak, és ezért tudott Rákóczi egy rendkívüli ütőképes hadsereget felállítani, amivel aztán először a Felvidéken, aztán később a Dunántúlon, a Dunatisza közén, a mai burgenlandi területeken, a morvaországi területeken különböző akciókat hajtottak végre éveken keresztül.
Benkő László íróval beszélgettünk az új regényéről, amelynek címe Kurucvér, Pro Patriat Libertate. Ez a kötet a Családi Könyvklub gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.